úgy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nagyobb hozzájárulást vár Brüsszeltől a határvédelmi költségekhez, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán megjelent posztban, jelezve, hogy meghívta az uniós költségvetési biztost a déli határra. Varga Mihály hozzászólásában kifejtette, decemberben levélben fordult az uniós költségvetési biztoshoz, Johannes Hahnhoz annak érdekében, hogy az Európai Unió nagyobb mértékben járuljon hozzá Magyarország határvédelmi költségeihez. Magyarország a migránsválság 2015-ös kezdete óta 700 milliárd forintot fordított határvédelemre, miközben az uniós hozzájárulás mértéke alig haladja meg az 1%-ot, tette hozzá. Varga Mihály arról tájékoztatott, hogy a válaszlevél szerint a bizottság egyelőre nem tartja indokoltnak a költségek nagyobb arányú megtérítését, ezért látogatásra invitálta Johannes Hahnt a déli határra, hogy személyesen tájékozódjon a magyar határon szolgálatot teljesítő katonák, rendőrök és határvadászok erőfeszítéseiről, a magyar határvédelmi rendszer eredményességéről. Szentkirályi Alexandra a közösségi médiában közzétett videójában gazból kötött csokorral kívánt nyugdíjas éveire hasonló munkamentes időszakot Karácsony Gergelynek, mint ahogy az elmúlt 5 évet töltötte. Gazos területet kaszált kampányában a Fidesz főpolgármester jelöltje a főváros 10. kerületében a Kerepesi úton annak demonstrálására, hogy a főváros jelenlegi vezetése szerinte elhanyagolja a közterületek kezelését. Ingyenes szűrőprogramot indít a fővárosi önkormányzat a Budapesten élők egészség megőrzéséért, jelentette be a főpolgármester sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely elmondta, Budapesten 24 helyszínen május 2-ától június 16-áig várják a vizsgálatokra előre regisztráltakat. megegyezés született a GANZ és tunéziai partnere között, amelynek értelmében nagyszabású vasútipari együttműködés indulhat az észak-afrikai ország vasúti hálózatának modernizálása terén. Jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tuniszban. A tárcavezető a tunéziai kollégájával, Nabil Amarral folytatott tárgyalása előtt azt közölte, hogy tavaly a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordot döntött, értéke meghaladta a 270 millió dollárt. Ma pedig olyan megállapodás aláírására került sor a magyar és tunéziai vállalatok között, amelynek nyomán komoly vasútipari együttműködési folyamat indul el, ugyanis a tunéziai vasúttársaság több 100 millió eurós pályázatokat ír ki a vasúti hálózat, valamint a vasúti kocsik állományának fejlesztésére, mondta. Magyar Péter hazatért a baloldalra, oda, ahová való, közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban. A felvételen, amely az ATV egyik műsorában készült, Mencer Tamás úgy fogalmazott: Magyar Péter háborúpárti, baloldali, külföldről irányított és finanszírozott politikus. Az a brancs egyszer már tönkretette az országot, mondta a kormánypárti politikus, megjegyezte. A háborúpártiak, a baloldaliak most újra tönkretennék az országot. Nem fogjuk hagyni, ez a választás tétje, hangsúlyozta Mencer Tamás. Az Európai Számvevőszék külön jelentéseinek utókövetése az elnökség fontos feladata lesz olyan területeken, mint a migráció kiváltó okainak kezelése, a mesterséges intelligencia, az élelmiszerek megjelölése vagy a gázellátás biztonsága az EU-ban, közölte közösségi oldalán az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János közösségi oldalán azt írta: Tony Murphyvel, az Európai Számvevőszék elnökével egyeztetett a magyar elnökségi prioritásokról és a kapcsolódó számvevőszéki jelentésekről. Ezek alapján a miniszter hangsúlyozta, hogy a magyar EU elnökség alatt fontos feladatnak tekintik az Európai Számvevőszék külön jelentésének utókövetését a migráció kiváltó okainak kezelése terén, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, az élelmiszerek megjelölése ügyében, valamint az EU-n belüli biztonságos gázellátás érdekében, derült ki Bóka János közösségi oldaláról. Végül az időjárásról. Kedden napos, száraz idő várható. A délkeleti-keleti szél több helyen megélénkül, a Dél-Dunántúlon időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 23 és 27 fok között várható. Híreket hallottak.
A pénztárhoz oda léptem.
Nyár a Margit hídnál, te taxit hívtál, én meg a Szeprán gyalogoltam.
Te vagy az a másfele utazó, aki mindig
másul kisett épp le a nagy esélyt, és fel se fogod még.
Ez nem az a hely.
A végső menedék. Ősz, mély álmot szűz, otthon megbújsz, sose látok, ki odakint jár.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, James Herriot az Állatorvos és ember című írásának harmadik részét Hevér Gábor olvassa fel.
Az a maszkás, mondta Mr. Pickersgill nagy szakértelemmel, egyértetően bólintottam jelezvén, hogy a masztitis csak ugyan aggodalomra ad okot, s ugyanakkor eszembe jutott, hogy még a legtöbb farmer megelégedett volna a tüdőgyulladás szóval, Mr. Pickersgill igen jellemzően, nagy eltökéltséggel, bárha némileg pontatlanul, a tudományos kifejezéssel próbálkozik. Rendszerint nem lőtt nagyon mellé, legtöbb kísérlete éppen csak elcsúszott a cél mellett, vagy nyilvánvaló jeleit hordozta a származásának, de arra sose tudtam rájönni, honnan veszi a maszkást. Azt tudtam, hogyha egyszer belekapaszkodott egy kifejezésbe, soha többé nem engedte el. A masztisz nála mindig maszkás volt, s az is maradt. És azt is tudtam, hogy tűzön vizen keresztül ragaszkodik hozzá. Mivel, hogy Mr. Pickersgill hite szerint magasabb képzésben részesült. Úgy 60 éves lehetett, és 10 éves korában részt vett egy mezőgazdasági munkások részére tartott kéthetes tanfolyamon a Leeds-i Egyetemen. E kurta bepillantás a tudományos világba kitörölhetetlen nyomot hagyott a lelkén, s mintha valami mély és igaz sugallat volna a mindennapos munkájának tényei mögött, olyan lángot gyújtott benne, amely megvilágította további életét. Soha taláros és kalapos tudós nem tekintett vissza nagyobb nosztalgiával Oxford tornyai között töltött éveire, mint Mr. Pickersgill arra a Leeds-i két hétre, s társalgása rendszerint meg volt tűzdelve egy bizonyos istenségszerű Melzon professzorra való utalásokkal, aki nyilván a tanfolyam vezetője volt.
Nem tudom, hogy vélekedjek, folytatta. Az egyetemen mindig azt mondták, hogy attól a maszkától nagy és dagadt lesz a tőgy. A tej meg piszkos, de ez másfajtának látszik. Csak olyan kis pelyhek a tejben időnként. Se nem semmi, se nem valami, de nekem már ölegem van belőle, mondhatom.
Ittam egy kortyot a teás csészéből, amelyet Mrs. Pickersgill tett elém a konyhaasztalra. Igen, nagyon aggasztó, hogy nem akar abba maradni. Biztosra veszem, hogy valamilyen határozott oka van, de bárcsak pontosan tudnám, mi az. Valójában igencsak sejtettem, mi az oka. Egy nap késő délután bent jártam a kis tehénistállóban, mikor Mr. Pickersgill és a lánya Olive fejte a 10 tehenet. Figyeltem őket munka közben, amint ott kuporogtak a borzderes és vörös testek sora alatt, és egy valami azonnal nyilvánvalóvá vált. Még Olive ujjainak csak nem láthatatlan mozdulataival fejte a tejet, mozdulatlan csuklóval, apja akkorákat rángatott a csecseken, mintha az új évet akarná beharangozni. Ez a látvány, meg az a tény, hogy mindig a Mr. Pickersgill által fejtelnek okozták a bajt, elegendő volt arra, hogy meggyőzzön, a krónikus masztitis traumatikus eredetű. De hogy mondjam meg a farmernek, hogy nem jól végzi a munkáját? És az egyetlen megoldás valamilyen gyengédebb technikát megtanulni, vagy egészen átengedni a fejést Olive-nak. Nem könnyű feladat, mert Mr. Pickersgill tekintélyes ember volt. Nem hinném, hogy lett volna egyetlen felesleges fityingje is, de ahogy ott ült a konyhában elnyűlt, gallértalan flanelingben, nadrágtartóban, most is, mint mindig, olyan volt, mint egy iparmágnás. Az ember szinte látta a hatalmas fejet, húsos arcot, nemes homlokot és komoly szemeket a Times pénzügyi oldalairól kitekinteni. Tegyenek Mr. Pickersgillre kemény kalapot és szalonnadrágot, és ott áll az igazgatótanács tökéletes elnöke. Nagyon nem szerettem volna ezt a természetes méltóságot megsérteni, és különben is Mr. Pickersgill alapjaiban kitűnő állattenyésztő volt. Az a pár tehene, mint minden állata egy gyorsan kihaló típusnak a kis farmernek, kövér volt, jóformájú és tiszta. Az embernek gondoznia kell az állatait, ha azok jelentik egyetlen jövedelem forrását, és Mr. Pickersgillnek sikerült felnevelnie a családját tejtermeléssel, megtoldva néhány disznó eladásával, s a felesége 50 tyúkjának tojásaival. Nem értettem igazán, hogy csinálják, de megéltek, és pedig tisztességesen. Minden gyerek, Olive kivételével, megházasodott, és eltávozott hazúról, de a házon még mindig érződött a méltóság teljes illem és a harmónia. A mostani jelenet tipikus volt. A farmer komolyan értekezett, felesége a háttérben sürgött-forgott, és csendes büszkeséggel hallgatta. Olive is boldog volt. Bár 30-as éveinek vége felé járt, nem félt a vénlányságtól, mert 15 éve álhatatosan udvarolt neki a Darrowby-i halárusnál dolgozó Charlie Hudson. Charlie ugyan nem volt viharos szenvedélyű kérő, viszont nem hajlott a csapodárságra sem, és így bízvást számítani lehetett rá, hogy az elkövetkezendő 10 évben megkéri Olive kezét. Mr. Pickersgill megkínált még egy vajas pogácsával, és mikor köszönettel visszautasítottam, megköszörülte a torkát néhányszor, mint aki keresi a szavakat. Mr. Harriott, mondta végre. Én nem szeretek a más munkájába beleszólni, de arra a maszkásra már minden orvosságot kipróbáltunk, az még mindig itt a baj. Már most, amikor én Mason professzornál tanultam, lejegyeztem egy csomó jószert, és szeretném kipróbálni. Nézze meg! Hátranyúlt a farzsebébe, és elővette egy megsárgult papírdarabot, amely majdnem szétesett már a hajtogatásnál. Tőgykenőcs! Ha jó bedörzsöljük vele a tőgyeket, talán segít. Elolvastam a szépen, kalligrafikusan írt receptet. Kámfor, eukaliptusz, cinkoxid. Régi ismerős nevek hosszú listája. Óhatatlanul meghatottak, de ezt az érzést csökkentette a növekvő csalódás. Már-már kimondtam, hogy akármivel dörzsölik is be azokat a tőgyeket, alig ha fog bármit is használni, amikor a farmer hangosan felnyögött. Attól, hogy a hátsó zsebébe nyúlt, rájött egy lumbágó roham, és most ott ült kiegyenesedve a fájdalomtól eltorzult arccal.
Ez az én nyavajás, hát tudalú fájám, és a doktor nem tud bele semmit kezdeni. Annyi pirulát tettem, hogy már csörögnek bennem, azt mégsem hoznak könnyebbséget.
Én nem vagyok lángész, de néha rám jön az ihlet, akár csak most. Mr. Pickersgill, mondtam ünnepélyesen, maga azóta kínlódik a lumbágójával, én óta ismerem. De most eszembe jutott valami. Azt hiszem, tudom, hogy kéne meggyógyítani. A farmer szeme kitágult, és gyermeki bizalommal tekintett rám, amiben nyoma sem volt a kétségnek. Számíthattam erre, mert ahogy az emberek jobban bíznak dögnyúzók és állattáp ügynökök szavában, mint az állatorvosukéban, ha állatokról van szó, épp úgy természetesen jobban hisznek az állatorvosuknak, mint a doktoruknak, ha saját bajukról van szó.
Tudja, hogy lehet engem meggyógyítani?
Kérdezte halkan. Azt hiszem, de ennek semmi köze orvosságokhoz. Abba kell hagynia a fejést.
Abba hagyni a fejést? Mi a fene?
Persze, nem érti, hogy attól van ez, mert ott kuporog azon a zsámolyon reggel és este a hét minden áldott napján. Hát maga jókor ember, alaposan le kell hajolnia, azt pedig biztosra veszem, hogy nem tesz jót. Mr. Pickersgill az űrbe merett, mintha látomás jelent volna meg előtte.
Igazán? Azt hiszi?
Igen, azt. Akárhogy is meg kéne próbálnia. Olive elvégzi a fejést, mindig is mondja, hogy neki kellene csinálnia az egészet.
Így van, apa, szólt közbe Olive. Tudod, szeretek fejni, és itt az ideje, hogy abba hagyd. Csinálod legénykorod óta.
Mindenit, fiatalember, azt hiszem, igaza van. Abba hagyom. Éden tettem.
Mr. Pickersgill felcsapta pompás fejét, parancsolóan körülnézett és öklével az asztalra csapott, mintha most határozta volna el két olajtársaság egybeolvasztását. Felálltam. Pompás, pompás, magammal viszem ezt a receptet és megcsinálom a tőgybalzsamot. Ma estére kész, kezdje mindjárt alkalmazni.
Úgy egy hónap múlva találkoztam Mr. Pickersgill-lel. Kerékpáron ült, és méltóság teljesen pedálozott a piac téren keresztül. Mikor meglátott, leszállt.
Agyisten, Mr. Harriot, mondta kissé lihegve. Örülök, hogy találkoztunk. Már meg akartam keresni, hogy megmondjam, most már nem pelyhes a tej. Mióta a balzsamot használjuk, eltűntek a pelyhek, és a tej olyan tiszta, mint a parancsolat.
Nagyszerű, és hogy van a lumbágója?
Hát, mondhatom, maga igazán megfogta. Hálás is vagyok érte. Azóta se fejek, és alig-alig gyűr rám a roham mostanában.
Elhallgatott és elnézően mosolygott.
Maga jó tanácsot adott a hátambajára, de hogy azt a maszkást meg tudjuk gyógyítani, ahhoz az öreg Mason professzorhoz kellett fordulnunk, igaz?
Következő alkalommal telefonon beszéltem Mr. Pickersgill-lel.
A kioszból beszélek,
ordított, folytott hangon.
Honnan?
A falu telefon kioszkjából.
Értem, mondtam. Valami baj van?
Szeretném, ha kijönne, ami a hamar csak tud, mert egy bórium megkapta a salomeát.
Tessék?
Van egy salomeás bórium.
A salomeás?
Igen! Az! Egy ember beszélt róla minap a rádióba!
Jó, értem már! Én is hallottam a borjak szalmonella fertőzéséről szóló mezőgazdasági előadás egy részét. Igen, de miből gondolja, hogy az a baja?
Hát, hajszára úgy van, ahogy az ember mondta. A borjúnak vérgyűn a rektrumábú.
Honnan? Igen, értem, akkor megnézem, hamarosan ott vagyok.
A borjút elég betegnek találtam, és csak úgy vérzett a rektuma végbele, de ez nem szalmonella fertőzés volt.
Nincs diaréja, Mr. Pickersgill, mondtam, sőt, mintha szorulása volna. Csak nem tiszta vér folyik belőle, és a láza sem magas.
A farmer kissé csalódottnak látszott.
Á, mindenit, azt hittem éppen az, amiről az az ember beszélt. Azt mondta, lehet mintát küldeni a laboratóriumba.
Hova?
A vizsgálati laboratóriumba. Tudja.
Ja, igen, de nem hinném, hogy a laboratórium ez esetben tudna segíteni.
Hát akkor mi a baja? Valami korsága van a rektumának?
Nem, mondtam, de úgy látom, valami elzárta fenn a belét, attól van a vérzés.
Néztem a mozdulatlan, felpuposodott hátú kis állatot. Teljességgel lekötötte valami belső kényelmetlenség, időnként megfeszítette magát, és halkan nyögött.
Hát persze mindjárt rá kellett volna jönnöm. Olyan nyilvánvaló volt.
De gondolom mindnyájunkat elfog néha a vakság, és nem látjuk azt, ami a szemünk előtt van. Néhány napig én is a tudatlanság ködében vacakoltam a borjúval, adtam neki ilyen orvosságot, meg olyat, erről nem szívesen beszélnék. De szerencsém volt. Kezelésem ellenére meggyógyult. Nem is értettem, míg Mr. Pickersgill meg nem mutatta azt a kis tekercs elhalt szövetet, amelyet a borjú kiadott magából. Szégyenkezve a farmerhez fordultam. Ez egy darab összehúzódott, elhalt béldarab. Bélbetüremkedés. Rendszerint halálos kimenetelű, de ez esetben szerencsére az elzáródás leszakadt. Most már rendben lesz a borjú.
Hogy hívják?
Intus susceptio.
Mr. Pickersgill ajkai igyekvően megmozdultak,
és egy pillanatig azt hittem, hogy megpróbálkozik egy dobással, de aztán láthatóan elvetette a gondolatot.
Aha, mondta. Szóval az volt.
Igen, és nem nagyon tudnám megmondani, mi okozta. A kettőnk ügyeinek ezzel még nem volt vége, alig egy hét múlva megint telefonált.
Ilyen gyorsan az egyik disznomra rágyütt a begónia.
Begónia? Nagy erőfeszítéssel félretoltam a tarka virágokkal borított sertés fantáziaképét. Azt hiszem, nem egészen.
Adtam neki egy adag giliszta hajtót, aztán azóta ugrál és a hátán dobálja maga. Én mondom, tisztára rajta a begónia.
Igen, értem. Pár perc és ott vagyok. A disznó már kissé megnyugodott, mire odaértem, de még mindig komoly fájdalmai lehettek. Felkelt, lefeküdt, meg-megugrott az olban. Adtam neki fél granum morfiumot nyugtatónak, és néhány percen belül megnyugodott, és végül összegömbölyödött a szalmán. Úgy látom, rendbe fog jönni, mondtam. De milyen giliszta hajtót adott neki? Mr. Picklesgill meghunyászkodva elővette az üveget.
Az illető ázolt vele, azt mondta, ez kikészít mindenféle gilisztát.
És csak nem kikészítette a disznaját? Megszagoltam a keveréket. Nem is csoda, majdnem olyan a szaga, mint a tiszta terpentinnek.
Ha, terpentin! Az istenit, hát ez csak terpentin! Az illető azt mondta valami újszer. Katipálos nagy pénzt kért érte.
Visszaadtam az üveget. Na, most már ne törődjön vele, nem hiszem, hogy baj történt volna, de ennek a szemétvödörben van a legjobb helye. Mikor beültem a kocsimba, felnéztem még a farmerra.
Azt hiszem, akkor akar látni, amikor a háta közepét, Előbb a masztitis, aztán a bórjú, most meg a disznó.
Rossz paszban volt. Mr. Picklesgill kihúzta magát, és nehéz méltósággal tekintett le rám. Megint ráébredtem, milyen tekintélykeltő ember.
Fiatal ember, mondta, ez engem nem izgat. Ahol állat van, ott baj is van, és én tapasztalatból tudom, hogy a baj mindig ciklonokban gyűn.
Tudtam, hogy nem kellene engednem a csábításnak, de a régi hajcsárút olyan ellenállhatatlanul hívott. A reggeli körút után vissza kellett volna sietnem a rendelőbe, de a széles zöld út hivogatóan kígyózott az omladozó kőkerítések között a láb fölé, és mielőtt még igazán észbe kaptam volna, már ki is szálltam a kocsiból, s a kemény szálú füvet tapostam. A kerítés megkerülte a domb peremét, s ahogy átnéztem felette, oda, ahol messze lent, deróbáj kuporgott hullámzó zöld domboldalak között. Fülembe mennydörgött a szél, de amikor lehúzódtam a szürke kövek oltalmába, a szél csak suttogás volt, és a tavaszi napfény melegen sütötte az arcomat. A legjobb napfény. Nem nehéz, nem izzasztó, hanem világos. Fényes és tiszta. Amilyennek csak egy yorkshire-i kőkerítés mögé húzódva érzi az ember, amikor a szél dúdol a feje felett. Még lejjebb csúsztam, elnyúltam a gyepen, félig huny szemmel bámulva fel a fényes égbe, élvezve azt az érzést, hogy elszakadtam a világtól és a problémáitól. Ez az élvezet részévé vált az életemnek, és ma is az, a vonakodás, hogy lejöjjek a hegyvidékről, a hajlam, hogy kilépjek az élet sodrásából, és a parton lődörögjek néhány percig, mint kívülálló szemlélő. És oly könnyű volt elmenekülni, ott fenn fekve, ahol más hang se hallatszott, csak a szél sóhaja és zúgása az üres mérföldek felett, és messze fenn a tágas kékségben a pacsirták vége érhetetlen bátor trillázása. Nem, mintha kellemetlen lett volna leereszkedni a dombon Deróbájba, még a házasságom előtt is. Két éve dolgoztam már ott, amikor Helen megérkezett, és a Skeldale House otthonommá vált, két fényes szellemű lakója pedig barátommá. Nem zavart, hogy mindkét fivér okosabb nálam, a kiszámíthatatlan, robbanékony, nagylelkű Siegfried. Szerencsésnek mondhattam magam, hogy az ő társa vagyok. Mint városban nevelkedett gyereknek, aki tapasztalt állattenyésztő farmereknek igyekszik megmagyarázni, hogyan bánjanak jószágaikkal, szükségem volt minden tudására és tanácsára. És Tristan. Fura fiú, ahogy mondták, de nagyon jó anyagból való. Humora és életkedve felderítette napjaimat. Egész idő alatt gyakorlati tapasztalatokkal gazdagítottam elméleti ismereteimet.
Az a rengeteg tény, amit az egyetemen tanultam, életre kelt, és bennem mélyen és melegen egyre erősebbé vált a meggyőződés, hogy ez való nekem. Nincs, amit szívesebben csinálnék. Talán úgy 15 perc múlva végre felálltam, élvezettel nyújtózkodtam, egy utolsó, mély lélegzetet vettem a friss levegőből, és lassan visszabandukoltam a kocsihoz, hogy megtegyem a 6 mérföldes utat lefelé a dombon, Deróbájba. Megálltam a korlátnál, ahonnét láttam Siegfried réznévtábláját Ferdén, az enyém felett a szép, György korabeli bejáraton, s felnéztem a magas régi házra, amelynek időmart tégláin kuszán burjánzott a borostyán. Az ajtókon, ablakokon málladozott a fehér festék. A borostyánt meg kellett volna metszeni, de az egésznek volt stílusa, komoly, megváltoztathatatlan méltósága. De abban a pillanatban más gondolatok foglaltak le. Bementem és halkan végig lépkedtem a hosszú folyosó színes mozaiklapjain, míg el nem értem a ház hátsó részébe nyúló hosszú elágazást. Mint mindig most is éreztem a folytott izgalmat, amint beszívtam szakmánk szagait, amelyek ott lebegtek, éterét, karbonlét, pulv aromatét. Az utóbbi az a fűszeres por volt, amelyet a marha gyógyszerekbe keverünk, hogy élvezhetőbbé tegyük őket. Egyetlen szippantás és félreismerhetetlen bukéja még ma is 30 évvel visszavisz az időben. S ma a varázs még erősebben hatott, mint máskor, mert jövetelem titkos természetű volt. Csak nem Lábujjhegyen óvakodtam végig a folyosó utolsó szakaszán, gyorsan megkerültem a sarkot és beléptem a gyógyszerkamrába. Óvatosan kinyitottam a szekrényajtó egyik szárnyát, és kihúztam egy kis fiókot. Biztosra vettem, hogy Siegfried ide dugott el egy tartalékpatakést, és magamba kellett folytanom a diadalkacajt, mikor megláttam, vadonatúj volt. Csirosan hajlított fényes pengéjű, fényezett fonyelű. Oda nyúltam érte, de akkor haragos kiáltás csattant fel a jobb fülemnél. Tetten értelek, azon mód, véres kézzel! Siegfried, aki alkalmasint a padlódeszkán tört át, lángot lehelt az arcomba. A megrázkódtatás akkora volt, hogy a műszer kiesett remegő ujjaim közül, és én háttal a felfújódás elleni formalinos keverékeket tartalmazó üvegek soraihoz lapultam. Ó, szervusz, Siegfried, mondtam keservesen tettetett könnyedséggel. Éppen Thomson lovához indulok, tudod, amelyiknek gennyes a lába. Valahová elhánytam a késemet, és gondoltam, kölcsön veszem ezt. Azt gondoltad, hogy elcsaklizod a tartalékpata késemet? Istenem, hát neked semmi se szent, James! Szégyellősen mosolyogtam. Tévedsz, azonnal visszatettem volna. Szép kis mese, mondta Siegfried keserű mosolyjal. Soha többé nem láttam volna, ezt te is nagyon jól tudod, különben is. Hol a te késed, ne? Ott felejtetted valamelyik farmon, igaz? Hát az igazat megvalva letettem Willy Denholmnál, miután lefaragtam a tehenne patakinövését, és úgy látszik elfelejtettem felvenni. Kurtát kaccantottam. James, te mindig elfelejtesz valamit felvenni, és a hiányt mindig úgy pótolod, hogy kölcsön veszed az én műszereimet. Előre nyomta az állát. Van fogalmad arról, mibe kerül ez nekem? De hát biztosra veszem, hogy Mr. Denholm beadja a kést a rendelőben, mihelyt a városba jön. Siegfried komoran bólintott. Lehet, hogy úgy lesz, lehet. Viszont Mr. Denholm esetleg úgy véli, hogy ideális dohányvágó szerszám. Emlékszel, mikor ott felejtetted az ellető kezes lábasodat az öreg Fred Dobsonnál? Hm? Legközelebb 6 hónap múlva láttam az öreg Fred horta. Azt mondta, nincs jobb ennél, ha esőben gabonát kell kévébe kötözni. Hm? Igen, emlékszem. Igazán sajnálom. Elhallgattam, és beszívtam a pulv aromat csípős illatát. Valaki ott hagyott egy kiszakadt zacskóra valót a padlón, s a szag erősebb volt, mint valaha. Társam néhány pillanatig rám szegezte lángoló tekintetét, aztán vállat vont. Ha, hát persze, senki sem tökéletes, James. Bocsáss meg, hogy kiabáltam veled, de tudod, nekem nagyon kedves ez a kés. És kezd bosszantani, hogy mindent, mindenütt elhagysz.
Elhangzott James Herriot, az Állatorvos is ember című írásának harmadik része. Felolvasta Hevér Gábor színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Érzi a halott veréb, halló a begyére lép, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Nem érzi a száraz levél, ha sárba teszi le a szél, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi. Ha válnak néma fellegek, nem érzik azt meg az egek, csak a szívem érzi, csak a szívem érzi.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 16. részét Tóth Levente olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett.
Robert Fulkham Már lángolt, amikor ráfeküdtem.
...1969. Egy táblán ez áll. Mindegy, csak el innen. Három elvadult virággyerek tartotta magasba az egyik autópálya bejáratánál, arra várva, hogy valaki elvigye őket a kaland nagy folyóján. Abban az időben megszokott felirat volt, többször is láttam, és még többször éreztem az embereken. Elégedetlenséggel vegyes mehetnék. Nemrégiben egy másik táblát láttam az egyik autópálya bejáratnál, el innen, aztán vissza. Megtetszett a felirat szelleme, így hát leálltam, az utasok pedig hálásan ugrottak fel a furgonomra. Fiatal egyetemisták voltak, egy fiú, egy lány. Belefáradtak az itt létbe, kihagytak egy fél évet, hogy nekiinduljanak és mindent megnézzenek, bárhol is legyen az a minden. De azt írták ki, hogy aztán vissza. Hát, tudja, ez itt az otthonunk, és mi szeretünk is itt lenni, csak el akarunk menni egy időre valahová máshová. Magának is volt már ilyen érzése? Ami azt illeti, hetente legalább egyszer. Amikor felteszik a kérdés, hogy mit tennének, ha megnyernék a lottó főnyereményt, az emberek többnyire azt válaszolják, hogy először is kifizetnék a számláikat, aztán pedig utaznának, körülnéznének a világban, elmennének valahová, aztán visszajönnének. Szívünk mélyén valamennyien nomádok vagyunk. Engem pedig mindig mulattat, ha az antropológusok nyilvánvalóan hirtelen elnéptelenedett civilizációk romjaira bukkannak. Mi lehet az oka? Hová mentek? Mi volt a probléma? Valójában nem volt semmi probléma, pusztán csak egy reggel kollektíve olyan hangulatban ébredtek fel, hogy mindenki valahol másutt szeretett volna lenni. El is mentek. De visszatérni már nem igazán sikerült nekik. Számolj csak össze azokat a helyeket, ahol életed során eddig laktál. 37 hely 51 év alatt. Nekem ez jött ki, és a feleségemmel együtt már megint a hová és ott mit témájáról beszélgetünk. A nyughatatlanság a mi elemünk, és ha viszket megvakarjuk, amikor csak tudjuk. Most, hogy már jó párszor megtettem az el innen, aztán vissza utat, álljon itt két alapigazság, amit közben megtanultam. 1. A szomszéd kertje sem mindig zöldebb, ám egyáltalán nem. A szomszédnak ehhez semmi köze. A fű ott a legzöldebb, ahol öntözik. Ha átmész a szomszédba, vigyél magaddal vizet, és bárhol is vagy, ápold a pázsitot. 2. A vízitúrázók szálló igéje, amelyet Buzz barátomtól hallottam, amikor vadvízi kenuzásra tanított, nagyon igaz. Az utazás alapkövetelménye, hogy nyugodtan tudj ülni a fenekeden. Amikor lefelé tartasz a folyón, időnként evesz ki a partra. Üldögélj nyugodtan egy kicsit, nézd a folyót, és gondolkozz el azon, hogy honnan jössz és hová tartasz, miért és hogyan. Nos hát, gyere, ülj mellém a partra, és én elmesélem neked, hogy hol zöld a fű, és mit tudok a folyóról. Angol nyelvű falfirka az Akropolis hatalmas kőfalai alatt elterülő ősi piac tér a Plaka egyik kapu aljában. A görög filozófia él Athén szívében. Így igaz. A görögök még ma is művelik. Nem hantolták el örökre filozófiájukat a Krisztus előtti negyedik évben, és nem is temették főiskolai szemelvénygyűjteményekbe a másodévesek életét megkeserítendő. Még ma is él. Olyan biztosan, mint ahogy maguk a görögök is élnek. A nyerő márka a pragmatizmus, a pragma tett szóból. Ez az a filozófiai elmélet, amely szerint a tételek igazságának próbája azok gyakorlati eredménye. Mellékes, hogy mit mondasz, vagy mit gondolsz. Amit teszel, és ahogyan az elsül, csak ez az, ami számít. A pragmatizmusról mindent elolvashatsz a filozófia könyvekből, vagy azt is megteheted, hogy egyszerűen figyeled a görögöket, miközben a dolgukat végzik. Az itt következő történetek ilyen megfigyelésekből származnak. Kréta szigetének nyugati csúcsán, Kania repülőterén az Olympia Airlines egyik 727-es gépe vagy 100 kiabáló utastont ki magából a zsúfolt tranzitba, Diliház. Felemelt öklök és hangok, zokogó asszonyok, nyöszörgő gyerekek. Két utas áthajol az egyik pulton, hogy képen törölje a földi utas kísérőt. Megérkeznek a rendőrök, sípok süvöltenek, kezükben kolbász. A magyarázat, az utasok valamennyien Iráklionban tartottak a sziget másik végébe, ahová végül is egy másik géppel a podgyászaik is kerültek. Ismeretlen okból azonban az ő gépük nem a megfelelő városban szállt le. Fáradtságos autóbusz utazásra kárhoztatva az utasokat 150 mérföldnyire eső úti céljukig. Az utasok vért kívánnak, kijelentik, hogy elkoboznak egy gépet. Amit a felelősökről gondolnak, az nem tűr nyomdafestéket, minden esetre eléggé durva dolgokat, amelyekben az Olympia Airlines üzemeltetőinek családfája és születése is benn foglaltatik meg az, hogy hol tölthetnék el az örökké valóságot. Az egyik utas egy testes, jól öltözött német turista, aki már egy ideje kis köröket ró az űrzavar szélén, hirtelen hol németül, hol angolul ordítozni kezd. Hogy kerülök én ide? Hová megyek? Most mit tegyek? Mi lesz velem? Gott in himmel! Segítsenek rajtam! Kétségbe esett kiáltozásának oly nagy a hatása, hogy a tömeg elcsöndesedik, és az emberek aggodalommal fordulnak felé, mintha veszett kutya tévedt volna közéjük. A légitársaság helyi képviselője angolul válaszol a tömeg feje fölött. Uram, uram, ezek mind igen ősi kérdések. Mi, görögök, már 2000 éve keressük rájuk a választ, de bizony nem könnyű megtalálni, régen sem volt az, most sem az. Addig is mindent meg fogunk tenni önért. Az istenekkel nem megyünk sokra, de az Olympia Airlines gondoskodni fog róla, hogy ön is Iráklionba jusson. Kérem, fáradjon fel az autóbuszra. A tömeg helyesel. Az utasok kitódulnak föl a buszra, amely dübörögve elindul Iráklion felé. A német turista pedig még ekkor is kérdéseket mormol maga elé, kielégítő választ várva rájuk. Aznap délután Kania tengerparti sétányának egyik kiülős kávéházában akaratlanul is kihallgattam két fiatal amerikait, akik arról vitatkoztak, hogy vajon az ember eredendően rossz-e vagy eredendően jó. Jogász hallgatók voltak, első évesek. Az egyik rámutatott a boros poharára, és konokul azt hajtogatta, olyan ez a kérdés, mintha azon vitatkoznánk, hogy a pohara félig teli van-e, vagy félig üres, csak szavak és nézőpont kérdése. Társa nem értett vele egyet. Ez nem így van. A pohárban lévő bor pontos mennyiségét tudományos eszközökkel pontosan meg lehet határozni, és a teli meg az üres definíciójában is meg lehet egyezni. Ezt a régi közhelyet akár el is temethetjük. Intett a pincérnek, és kért két üres poharat meg valamilyen mérőeszközt. A tudomány itt választ fog produkálni épp úgy, mint ahogyan a józan gondolkodás is el fogja dönteni az emberi természettel kapcsolatos nagyobb kérdést. A pincér egy szép kort megért öreg görög megkérdezte a rendelés célját, mire ők elmagyarázták neki az egészet. A pincér csak nézte a két fiatalembert, aztán a pohár borra nézett, amelyről ki akarták deríteni az igazságot. Elmosolyodott. Felemelte a poharat, és az orra elé tartotta, hogy érezze az illatát. Külön-külön az ifjú utazók felé fordulva, néma pohárköszöntőre emelte a poharat, majd élvezettel lehúzta a bort. Megint elmosolyodott, aztán otthagyta őket. Pragmatizmus. A kiabálásnak is megvan a maga ideje, és a buszra szállásnak is. A vitának, meg a borozásnak is.
Kedves hallgatóink, Robert Fulcam Már lángolt, amikor ráfeküdtem című írásának 16. részét Tóth Levente olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!